Áldást kívánok, kedves testvérek, kedves gyülekezet egész napunkra és benne az Isten tiszteletekre. Legyen áldás az üzeneten, amit tolmácsolhatunk, ami hirdettetik. Nagyszerű hetek, napok kezdődnek, testvérek, ugyanis aki használja az áhítatot, a zsidókhoz írt levelet fogja olvasni napról napra. Az Új Szövetség egyik legkülönlegesebb és legértékesebb levele, részlete. Úgyhogy nagyon sok áldást vehetünk, és ma is ez lesz előttünk, a levél legelső szakasza, az első rész, első három verse, ami ma felolvasásra kerül, és ez lesz az igehirdetés alapja. Tehát zsidókhoz írt levél, első fejezet, első három versét fogjuk olvasni. Fennállva hallgassuk, testvérek, aki teheti, hogy fennállva figyeli, olvassa velem. Így szól ez a néhány igevers. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ámen. Kedves testvérek, mondhatnánk egy teljesen általános információ, az, amivel ez a levél kezdődik, de igazából egy hatalmas csoda, hogy sokszor és sokféleképpen szólt az Isten. Valamikor, és hát ez igazából folytatódik, nem azért kezdi ezzel a levelet a levélírója, mert ez egy rég elfelejtett dolog, hogy valamikor, sokszor és sokféleképpen szólt az Isten, hanem ez egy folyamat. Hatalmas ajándék, testvérek, hogy az Isten beszél velünk. Hatalmas, különleges kiváltság, hogy mi a teremtmények között egy olyan lények vagyunk, akikhez szól az Isten, akik hallhatják az Istent, akik érthetik az Isten szavát, és akik válaszolhatnak. Az egész teremtett világ ismeri Istent, és képviseli Istent. Azt olvassuk, hogy mi emberek, ha értelmesen szemléljük a teremtményeket, akkor megismerjük belőle az alkotót. A teremtett világ úgy önmagában hordozza az Istent. Mi emberek ettől sokkal többet kapunk. Persze sajnos sokkal kevesebbet is tudunk képviselni. Egyszerűen a bűneset miatt nem hordozzuk mindig az Isten lényét, nekünk keresni kell őt, megtalálni kell, és aztán képviselni. De azért mondtam ezt a sort, mert Isten egy különleges kiváltságot adott nekünk, a kapcsolatot. Mert igaz, hogy a veréb is magasztalja Istent, meg a fűszál is, meg a hatalmas tölgy, de az emberrel akar és tud Isten kapcsolatba kerülni. És ennek a legfontosabb részlete, megvalósító eszköze, hogy ő szól, mi halljuk, mi szólunk, ő hallja azt, és ebből egy párbeszéd alakul ki. Megszólít bennünket Isten, és választ vár. Cselekvést vár, engedelmességet. De azt is megengedi, sőt kéri, hogy mi szólítsuk meg őt. Mi kérjünk tőle, mi adjunk hálát, mi magasztaljuk őt, és várjuk a válaszát. Kedves testvérek, ez az első kérdés ebből az üzenetből is a mai napon. Mit szólunk ahhoz, hogy Isten beszél hozzánk? Mit szól személyesen ahhoz, hogy Isten beszélni akar veled? Ez egy nagyon fontos dolog. És nem mindig csak közvetítőkön keresztül, bár nagyon sokszor tényleg ez a módszere, hanem közvetlenül szólni akar Isten. És mehetünk hozzá, ha nekünk mondani valónk van. Ha azt érezzük az életben, hogy nincs kivel megosztani. Azt, amit éppen érzek, azt, ami éppen foglalkoztat, nincs kitől kérdezni, mert olyan nagy téma és olyan hatalmas ügy, hogy úgy érezzük, hogy nincs a kapcsolatrendszerünkben alkalmas személy, akinek elmondjuk, van egy mindenható Isten. És egy nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon súlyos kérdés kapcsolódik ehhez. Mi kell ahhoz, hogy halljuk Istent? imaórán is hallottuk többször ezt a kérdést. Biztos sok válasz van most a fejekben. Én egyre inkább azt érzem, testvérek, hogy a válasz erre, hogy mi kell ahhoz, hogy halljam Istent, az, hogy csend. És ez egy nagyon egyszerű válasz, de nagyon nehéz feltétel. Ma annyira csendben lenni, hogy halljam Istent. Tényleg csendben lenni. Figyelni. Ez nem csak azt jelenti, hogy fizikailag csend van, mintha most elhallgatok. Alkottam nemrég egy fogalmat, a lelki zaj, és annak a ellentetje a lelki csend, amikor hallom Istent. Nagyon sokszor lehet, hogy csend van, mert egyedül ülünk, egyedül nyitjuk fel a Bibliát, egyedül lapozzuk, és keressük az Isten üzenetét, de mégis valami olyasmit élünk át, hogy itt most hatalmas zaj van. Nincs csend. Nem hagynak nyugton bennünket a gondolataink, az érzéseink, a átélt, megtapasztalt dolgok, zaj van. Nagyon nehéz csendben lenni. Nagyon nehéz elérni a csendet, de én ezt kívánom, hogy ezt alakítsuk egyre inkább ki. Legyen egy gyakorlatunk erre a megfelelő időben, a napunk megfelelő szakában, ami a legjobb erre, amit mi személyesen érzékelünk, hogy tényleg legjobb, van akinek reggel, van akinek este, van akinek az ebédszünet, nem tudjuk. De legyen csend, amikor Istenre figyelünk. Azt mondja a levél, hogy történelmi bizonyíték van arra, hogy Isten beszél. Nekünk meg még kézzelfogható bizonyítékunk is van, a Szentírás. Az Isten sokszor és sokféleképpen szólt. A proféták által, ugye ez nekünk most az ószövetségi Szentírás részletünk, de aztán ezt folytatta az apostolai által, a kiválasztott személyek által, akik lehet, hogy nem voltak apostolok, de mégis különleges lehetőséget kaptak, hogy tolmácsolják az Isten üzenetét. Gondolhatunk Márkra meg Lukácsra, nem voltak apostolok, de evangélium írók lettek, és eszközökké váltak, hogy az Isten szavát tolmácsolják. Itt van, testvérek, a legnagyszerűbb bizonyíték, a Biblia, hogy az Isten beszél velünk. Az Isten beszélni akar az emberhez. 30 éve, most már lassan, ebben a hónapban lesz 30 éve, hogy bebizonyította Isten, hogy a Szentírás, az ő kijelentése, az ő beszéde, az életet megváltoztató erő. Ismerik jól a testvérek, nem akarok nagyon részletekbe belemenni, de egy olyan 4-5 hónapos, szinte szimplán csak bibliaolvasással eltelő időszak az életemben elvezetett az újjászületéshez. Csodálom Istent ezért, hogy a Biblián keresztül erre képes. Újjászülni, életet adni. Majd később ismertem meg a Jakab levelében azt, hogy Isten újjászül minket az ő beszéde által. Mint hogyha tényleg Isten tartozott volna ezzel a magyarázattal is, számomra úgy hatott, ó, hát ez le is van írva a Bibliába, csak hát évekkel előtte ő bebizonyította nekem. Hogy a Szentírás az tényleg olyan, mint egy életet jelentő mag, amit ha valahova bevetnek, akkor ott ki kell. És hatása lesz a környezetére, magára, az emberre. Nagy ajándék tehát, hogyha szól az Isten. Ezért az élet legfájdalmasabb helyzete, ha nem szól az Isten. Van olyan? Van olyan, hogy Isten hallgat? Az imaórán hallott ige is ez, a 1 Sámuel 3.1-ben ezt olvassuk, a gyermek Sámuel pedig Éli felügyel alatt szolgálta az urat. Abban az időben igen ritkán volt az úrnak kijelentése. Nem volt gyakran látomás. Igen ritkán volt az úrnak kijelentése. Miért? Nem tudjuk. Lényeg, hogy ritkán szólt az Isten. Csak összefüggést látunk, Éli pappal is gondok vannak, a fiaival is gondok vannak, a néppel is problémák vannak, És lehet, hogy Isten ezt látja jó módszernek és jó eszköznek, hogy végre már értékeljék a szavát, hogy egy kicsit hallgat. Ugye, ha valaminek a hiányát sokáig megtapasztaljuk, akkor növekedik az értéke. Nagyon egyszerű példán szoktuk ezt megérezni, hogyha valamelyik ujjunkat elvágjuk, és akkor bekötözik, és akkor addig azt nem tudjuk használni. Hú, de fontos az nekünk, ugye? Ha az Isten hallgat, akkor felébresztheti a tudatosságot és a vágyat, hogy nekem szükségem van arra, hogy beszélj hozzám. De hadd olvassak még két Zsoltárt is, ami ezt mutatja, nem konkrétan az Isten beszédéről, de látjuk majd az összefüggést, hogy tényleg az Isten távolságáról és hallgatásáról szóló, gyötrődő kérdések, ezek 10. Zsoltár első verse. Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? Ez egy kereső ember, vágyakozó ember gyötrő kérdése. Nem hallja Isten, nem látja. 44. Zsoltár 25. verse. Miért rejted el arcodat? Miért felejted el nyomorúságunkat és elnyomásunkat? Ha valaki nem látja az Isten arcát, nem érzékeli a tekintetét, nem hallja a szavát, ez egy fájdalmas hiányérzet. Mennyire éget bennünket, testvérek, az Isten szavának a hiánya, amikor nem szól Isten. Azt figyelem magamon, ez legtöbbször akkor tud fájni, amikor nagyon keresem az Isten szavát, amikor nagyon vágyok a vezetésére, amikor nagyon vágyok egy döntésben az útmutatására, és nincs, nem jön, nem érzem, nem értem, nem hallom. És hát be kell ismerni, hogy amikor nincsen ilyen kényszerítő helyzet, akkor meg olyan megszokott gyakorlatként lezajlik a bibliaolvasás, de én beismerem őszintén, nem tudom, ki tud majd ehhez társulni, hogy nincs meg mindig az a mély, hatalmas érzés, hogy Uram, megérintettél. És lehet, hogy nem is kell, de ettől függetlenül mindig vegyük igénybe ezt a lehetőséget, vágyjunk az Isten szavára. Azt mondja a levél írója, testvérek, egyébként azért nem nevezem meg, mert nem tudjuk. Van, aki automatikusan Pál levelei közé sorolja a zsidókhoz írt levelet, de ha megnézzük, nincs odaírva. Tehát Pál minden levelét úgy kezd, hogy én, Pál, Krisztus kiválasztott szolgája, apostola, írom a levelet meg, hogy kinek. Ebben a levélben ez nincs. Nagyon sok hasonlóság van, amiből arra lehet következtetni, hogy lehet, de nem vagyunk benne biztosak. Én, mivel nem vagyok benne biztos, azért nem szoktam neki tulajdonítani. Biztos, hogy Isten eszköze volt, bárki is írta ezt a levelet. Tehát amikor leír, azt mondja, hogy sokszor sokféleképpen szólt, és ebben az utolsó időben pedig szólt nekünk a fia által, a fiú által. Testvérek, Jézus maga Isten szava. Nem lepődünk meg, hát a János evangélium így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és majd egy kicsit lejjebb azt mondja, hogy és az ige testté lett. Jézus Krisztus úgy, ahogy van, teljes lényében az Isten szava, az Isten kijelentése. Azért jött, mondhatjuk ennek okán, hogy érthetőbbé tegye az Istent az embereknek. Azért érkezett, hogy beteljesítse és teljessé tegye az eddigi szavát. Ő ezt mondja is, hogy nem törlöm el a törvényt, hanem betöltöm azt. Azért vállalta a küldetést, hogy megerősítse a parancsolatokat. Nem törölte el, megerősítette. És ebből jött most nekem egy új gondolat. Jézus Krisztus a mai emberiség számára az Isten utolsó parancsa. Mármint, hogy eddig. És akik voltak katonák, tudják, hogy mit jelent az utolsó parancs, ami elhangzott. Tehát mindig az utolsó parancs, amit végre kell hajtani. Mert lehet, hogy a parancsok felülírják egymást, az utolsó van mindig érvényben. És össze lehet-e foglalni egy mondatba, hogy Jézus által, Jézus Krisztusban az Isten utolsó parancsa mi? Nem hallottam. Így van. Tehát én is így gondolom, János 13-ban ezt olvassuk. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, ahogy én szerettelek titeket. Testvérek, 2000 éve egy parancsra kell haptákba vágni magukat az embereknek. Szeretnünk kell egymást. És Krisztus ezt a parancsot úgy hozta, hogy ő maga is ennek a parancsnak a teljesítője volt. Tökéletes teljesítője, erre építi a parancsát, ahogy én is szerettelek. Ahogy szerettem az atyát, és engedelmeskedtem neki, és megváltottalak benneteket. Ez a Jézus, vagy ez a parancs, ez az utolsó szava Istennek hozzánk. Különleges Isten időzítése. Sok elvárást közölt előtte hajdan a prófétákon keresztül. Nagyon sok kemény utasítást fogalmazott meg. Nagyon sok részletekben menő, érthetetlen, aprólékos elvárásrendszert. És jön Jézus, és azt mondja, figyeljetek, leredukálom az összest egyre. Igazából kettőre. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, szeressétek egymást. És azt mondja, mert aki szeretik egymást, aki a szeretetet betölti, az az egész törvényt betölti. Egyébként innen nézve érdekes vizsgálni az összes ószövetségi törvényt. Ha a szeretet mindent betölt, akkor hogy lehet azokat is megragadni? Ezt otthon el lehet végezni. De nem tépte ketté, bocsánat, hogy ezt mondom, Jézus Krisztus a kijelentést. És nem kell eldobnunk az Ószövetséget. Fontos. De valami megjelent. Ahogy ezen töprengtem, eszembe jutott egy történet, Jézus Krisztus mondta ezt el a Lukács evangéliumában, vagyis ott olvassuk, 16. fejezetben, amikor beszél egy gazdag emberről és egy Lázár nevű koldusról. Mind a ketten befejezik az életüket, azt olvassuk, hogy a koldus Lázár viteték Ábrahám kebelére, a gazdag ember pedig a pokolban nyitotta fel az ő szemeit. És elkezdődik a gazdag részéről ugye egy alkudozás, hogy hogy lehetne ezen a nehéz helyzeten változtatni. Hadd jöjjön ide Lázár és enyhítse az én szenvedéseimet. Nem lehet, nagy közbevetés van. Akkor legalább hadd menjen vissza az életbe, a koldus Lázár, mert hát van 5 testvére, nehogy oda kerüljenek a gyötrelem helyére. És ekkor ugye megszólal Ábrahám, személyesíti ott meg a mindenhatót, és azt mondja, illetve még a kérdés is itt van, Lukács 16:27-től, kérlek azért, atyám, hogy akkor küld el őt az apám házához, mert van 5 testvérem. Hadd tegyen nekik bizonyságot, nehogy ők is egy gyötrelem helyére jussanak. Azt mondta neki Ábrahám, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassák azokat. Az pedig így szólt, nem úgy, atyám, Ábrahám, mert ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig azt mondta neki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ha nem hallgatnak az igére, ha nem figyelnek az Isten kijelentésére, történhet bármilyen csoda a szemük láttára, nem fogja meggyőzni őket. Nemrég olvastam egy idézetet Dosztojevszkijtől, orosz író. Azt mondta, azt állítja, hogy csodákból nem lesz hit. Hitből viszont születhetnek csodák. Ennek most az első fele az, ami ide vág. Ő is ezt figyelte meg. Csodákból nem lesz hit. És Jézus is ezt erősíti meg. Ha valaki nem hallgat az igére, minden nap átélhet halott feltámadásokat is. Mit fog érni? Semmit. 3 napig tartó különleges élmény, azt szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart. és kész. És aztán kell az újabb, és újabb, és újabb, szinte ilyen narkotikummá is válhat a csodavárás, a csodakérés, mert ez tartja fenn az embernek az élmény szintjét. De az örök élet miből származik? Az Isten beszédéből. Keresi ma is Isten a kapcsolatot. Ma is beszélni akar. Néhány példát hadd olvassak. Ahogy beszélt Jézus a samáriai asszonnyal, János 4-ben olvassuk ezt, a beszélgetésben elérkeznek idáig, azt mondja az asszony, tudom, hogy Messiás jön, aki Krisztusnak mondatik, mikor ő eljön, megjelent nekünk mindent. Jézus erre ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Hát, én nagyon irigylem ezt az asszonyt. Egy nagyon komoly vitába is belehajló beszélgetésben eljut egy hatalmas vallomásig, tudom, hogy jön a Messiás. És akkor bemutatkozik Jézus, itt vagyok. Én vagyok, aki veled beszélek. Tehát lehet, hogy ezt nem fogjuk átélni egyikünk sem, de mégis. Lehet, hogy várjuk a megváltót, várja az ember az életének a megoldóját, és egyszer csak azt mondja valaki, Jézus, én vagyok, aki veled beszélek, mert ő tud beszélni velünk. Éljük ezt át. Vagy János evangélium 5. részében Jézus beszél arról, hogy tényleg milyen fontos az ő kijelentése. Bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Aki hallja az én beszédemet, örök élete van. És mennyi érték van a Jézus beszédében, ezek is kis morzsák, de nagyon értékesek. János 5.11. Ezeket mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. Testvérek, ezen a világon hány örömforrás van? Nagyon sok. Rengeteg örömforrás kínálja magát. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy figyeljetek, én azért beszéltem hozzátok, hogy bennetek legyen az örömöm, és az örömötök teljes legyen. Éreztük már ezt, hogy nincs nagyobb örömforrás, mint hogyha hallhatom Jézust, ha olvashatom az igét. Bennem olykor-olykor fellobban ez, testvérek. A Jézus beszéde, az Isten igéjének a befogadása, olvasása, hallása, ez egy nagy öröm. János 16.1-ben ezt olvassuk, ezeket azért mondtam nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Jézus szava olykor ilyen megelőző eszköz, visszatartó erő. Mi nagyon sokszor fel tudunk háborodni, kétségbe tudunk esni, meg tudunk ütközni dolgokon, még akár az isteni cselekvés dolgain is. Mi tud bennünket lecsendesíteni és megállítani a megbotránkozásban? Maga Isten szava. Azt mondja Jézus, én ezeket azért mondtam, hogy ne botránkozzatok. Ez egy lehet egy előrejelzés, lehet egy felkészítés, de sokféleképpen működik. János 16.33. Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Békességet is kínál. Azért mondom nektek, hogy békességetek legyen. Álljon össze bennünk, testvérek, ez a kép, hogy örömöt, békességet, megbotránkozás nélküli életet jelent az Isten szava. Ezt is jelenti. Ki ez a Jézus, akin keresztül Isten így szól hozzánk? Egy különös felsorolást láttunk ebben a három igeversben. Azt mondja, ő általa teremtette a világot, ő az Isten dicsőségének kisugárzása, ő a lényének a képmása, ő az, akinek hatalmas szavával hordozza és tartja fenn a mindenséget, aki megtisztított bűneinktől. Ez az Isten szava Jézus Krisztusban. A teremtő szó, a gondviselő, a világfenntartó szó, az Istent képviselő szó és a bűntől megtisztító szó. Persze a vérével együtt. Testvérek, ezt is érdemes így sorba venni. Tényleg Jézus, mint Isten kijelentése számomra az élet kezdete? Hogy benne van a fizikai létem és a lelki új életem? Tényleg. Benne láthatom meg az Istent? Benne élem át a gondviselést és a megmaradást? Én kívánom, hogy így legyen. Ő legyen a legfontosabb. És van valami. Milyen jó, hogy nem véletlenekben bízunk, így ez sem véletlennek nevezem, hogy éppen úrvacsorai alkalmunkon olvastuk ezt, hogy ő az, aki megtisztít minket bűneinkből. Jézus személyének a legjelentősebb munkája. És igazából lehet, hogy fordítva kellene olvasnunk, mert ő az, aki megtisztít bennünket, és aztán jöhet az egész, hogy ő teremt, ő tart fent, ő oltalmaz bennünket. Én azért fordítom meg magamnak, mert egészen addig, míg meg nem tisztított, addig, míg újjá nem születtem, nekem semmit nem jelentett, hogy Isten teremtő. Nekem semmit nem jelentett, hogy Isten gondviselő. Nekem semmit nem jelentett, hogy Jézus az a láthatatlan Istent képviseli és mutatja be. Miután újjászülettem, miután megtisztultam, azután jött ezeknek a felismerése. Isten megalkotta a világot, és fennáll még mindig. Kinek köszönhető ez? Most ez három igevers alapján. Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztus a garancia erre. Nincs mögötte döntés. Ki emlékszik arra, hogy Isten megkérdezte volna, hogy teremtsek, alkossam meg a világot? Ki az, akit megkérdezett, hogy akarsz-e megszületni? Világra jönni? Senkit. Ki az, akitől kér tanácsot Isten, hogy na, hogy vigyázzak én erre a világra, amit az ember egyébként kizsákmányol, mérhetetlenül? Senkitől nem kér tanácsot. Na és hogy működik a bűnből való megtisztulás? Nem azt mondom, hogy tanácsot kér, de egy döntést és egy beleegyezést vár. Annyira csodálom Istennek ezt a szeretetét, hogy tényleg Krisztusban elvégezte a bűnből való szabadulás teljes útját. Elhelyezi a rengeteg útjelzőt minden egyes ember életébe, hogy megtalálják az utat. És mit mond Jézus Krisztus, hogy hányan vannak a keskeny úton, és hányan vannak a széles úton? Kevesen a keskeny úton, és sokan a széles úton. Arról, hogy megszülessünk, nem kérdezett meg minket Isten. Arról, hogy el akarunk-e menni ebből a világból, nem fog megkérdezni Isten. De abban a kérdésben, hogy akarunk-e új életet, kegyelemre épülő, megtisztult életet, arról várja a döntésünket. Minden készen van. Ezért, aki kinyílik ezelőtt, igazából rácsodálkozhat, hogy nem kell semmit tenni érte, csak egy fejbólintás, egy igen, egy elfogadás, egy őszinte megnyilatkozás is, és kész van. El tudta már végezni ezt, Isten? Ezt a nagyon egyszerű folyamatot megtisztított. És hadd utaljak most korábbi vasárnapok, nem tudom hány vasárnappal ezelőtt volt a lábmosás története, Péter életének egy mozzanata. Hagyjuk, testvérek, hogy miután már megfürödtünk, azért napról napra is mossa meg Jézus a lábunkat. mert akik már megfürödtek, csak erre van szükségük. Nem egy ilyen mondva csinált összefüggés, ez testvérek, az Isten szavára ezért van minden nap szükségünk. Tehát minden nap meg kell térjek. Minden nap újjá kell szülessek. Azért kell olvasnom az Isten beszédét, mert nem volt elég a tegnapi megtérés, most ezt még kicsit fokozni kell? Nem. Az a mindennapi megtérés most ebben, vagy mindennapi bibliaolvasás ebben az értelemben, az a lábmosás szolgálhatja. Azt a mindennapi beszennyeződést letakarítani, kitakarítani szívből meg a gondolatokból. És tényleg az igére van szükség. Én most nemrég kaptam megint 3 könyvet. Nagyon örülök neki. Már el is kezdtem az egyiket. Nagyon mély hatású író C.S. Lewis. Ő írta a Narnia krónikáit, hogyha valaki szeretné beazonosítani. De ahogy elkezdtem, megint eszembe jutott, hogy nagyszerű írás. De ez sem született volna meg, ha nincs C.S. Lewis életében megváltó. Nincs Istennel való találkozás. Nincs tapasztalat és élmény, és nincs tőle kapott tudás, ami alapján ilyen dolgokat tud leírni. És mindig oda vezet, hogy ezek a könyvek soha nem száműzhetik, a könyvek miatt soha nem nélkülözhetem a Szentírást. Nagyon jók, de nem helyettesítik. És annyira örülök, amikor olyan beszámolókat, bizonyságtételeket hallok, hogy valaki tényleg élményszerűen mondja el, hogy na, elkezdtem olvasni a Bibliát. Mindennapos tevékenységként. Nagy érték. És ezt kívánom mindenkinek, legyen egy rendíthetetlen napi rendi pont a Szentírás. Nem sokat kell olvasni, csak eleget. Az meg lehet egy igevers is. Csak foglalkoztasson egész nap. Dolgozzon egész nap. Végezze a munkáját egész nap. És csodát fog végezni. Mi a múltunk, testvérek? Hiszem, hogy azt mondhatjuk, sokszor és sokféleképpen szólt az Isten. Ez a személyes életünkre is igaz. Jövünkre? Igaz ez, hogy sokszor és sokféleképpen akar még szólni? Igen. És ez az ő kegyelmi gazdagsága, a sokszor is, hogy ismétli. Mondtam már ezt a gondolatot, én ilyen fájdalmas felismerésnek éltem meg, amikor hát a gyerekekkel kapcsolatban éltük meg, amikor egy-egy tanítást, egy-egy útmutatást nem tudtak teljesíteni, és akkor így kezeltem, hogy ezt hányszor elmondtam már? Ugye? És felmerül a kérdés, hogy Isten ezt hányszor mondhatná nekem? Hányszor mondtam már neked? Ne légy türelmetlen. Hányszor mondtam már, hogy ne irigykedj? Hányszor mondtam már, hogy ne indulatoskodj? Hányszor mondtam már, hogy hagyd teremni a lélek gyümölcsét, és akkor ezek nem lesznek ott az életedben. Na és hányszor mondta ezt Isten, hogy hányszor mondjam? Én még nem hallottam. Mert ő sokszor. És sokféleképpen. Tehát nem egy unalmas papagáj hang az Isten. Hogy mindig ugyanazt ismétli, recsegő hangon. Hanem változatos, sokszínű. Élményben gazdag, vagy néha kemény. De sokszor és sokféleképpen akar szólni. Legyünk nyitottak erre. Ámen.